Fidesz kivonulás az egészségügyi bizottság üléséről. Molnár Lajos miniszter csak egy órát szánt a képviselőkre. Dráguló kenyér, 20%-kal is emelkedhet a pékáruk ára. Működő fővárosi közgyűlés, egy főpolgármester helyettest már megválasztottak. EU csúcs Brüsszelben, a fő téma a további bővítés menete.
A Hírstúdióban Borsa Miklós várja Önöket.
Jó estét kívánok! Botrány az egészségügyi bizottság ülésén. Az ellenzéki képviselők kivonultak a teremből, mert elfogadhatatlannak tartották, hogy az egészségügyi miniszter 50 perc után más elfoglaltságaira hivatkozva távozott meghallgatásáról. Molnár Lajos azt mondta, már nem fog változni a súlyponti kórházak 39-es listája. A törvénytervezetről hétfőn dönt a parlament.
Az első reakció az volt, hogy be fogunk zárni 100 kórházat, mi nem akarunk bezárni, önök be akartak zárni, önök fizetőssé akarták tenni.
Alelnök úr, kérem, tartsuk be a parlamentáris formákat. Alelnök úr, szót adok önnek, ha ügyrendileg szót kér, de kérem, hogy a közbeszólásoktól...
Ez felháborító.
Ahogy ebből a jelenetből is látszódik, már az ülés első fele sem volt vitáktól mentes. Molnár Lajos egy bevezető után még válaszolt néhány kérdésre, majd elfoglaltságaira hivatkozva távozott az ülésről. Ezt tartották elfogadhatatlannak az ellenzéki képviselők. Azt mondták, ilyen horderejű témában, mint a kórházak átalakítása, nem elegendő, ha az államtitkár válaszol a kérdésekre. Ezért a miniszterrel együtt elhagyták a bizottsági ülés helyszínét.
Bohózat volt az egész. A miniszter távozott, és ott hagyta az államtitkárait, hogy beszéljük meg akkor vele a dolgokat. Mi a miniszter meghallgatását kezdeményeztük. Sajnos azt is meg kell állapítanom, hogy Kökény Mihály, mint a bizottság elnöke, részese volt ennek a színjátéknak.
Molnár Lajos később azt mondta, a jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy államtitkárok helyettesítsék a minisztert egy bizottsági meghallgatáson, tehát ő teljesen helyesen járt el.
Ha az ellenzék az egészségügyre lett volna kíváncsi, akkor folytatta volna a vitát. Az ellenzék azonban csak személyes kötekedést, egyáltalán kötekedést akart ebbe a témába.
A miniszter beszélt arról is, elképzelhetőnek tartja lemondását, ha nem az elképzelései szerint alakítják át jövőre a biztosítók rendszerét.
Veszélybe került a betegellátás Magyarországon, véli a Százak tanácsa. A szervezet ma kerekasztal beszélgetésre hívott egészségügyi szakembereket és a civil szféra képviselőit, hogy figyelmeztessék erre a törvényhozókat.
A Százak tanácsa elutasítja az egészségügy radikális átalakítását.
Jogsértő azért, mert a társadalombiztosítás törvényes szabályozását kormányrendeleti szintre süllyeszti, és ezáltal lehetőséget teremt a többbiztosítós piaci rendszer bevezetésére.
A napi díjról, a vizitdíjról, a kórházi várólistákról azt állítják, az esélyegyenlőséget szüntetik meg. A találkozón részt vett a Magyar Orvosi Kamara elnöke is, aki szerint a reformra 10 éve vár a szakma, de ami most készül, sok veszélyt hordoz magában.
Az utolsó törvény végszavazása előtt a kormányzati egészségpolitika sikertörténetét éli, mert minden, amit megígértek, azt törvényi szinten megvalósítják. Azonban a következmények megítélése és a súlyos negatív konzekvenciák levonása jövő évre vár, és ennek kárvalotjai lesznek a szakmában dolgozók, csak úgy, mint az egész társadalom. Vitatom, hogy társadalmi egyeztetés érdemben történt volna.
A szakmai és civil szervezetek egyetértettek abban, hogy a betegellátás, a hazai orvostársadalom jelene és jövője is veszélybe került.
Jövőre akár 20%-kal is drágulhat a kenyér, ha a pékségek meg tudnak egyezni a kereskedőkkel. A munkabérek mellett a gáz és a liszt ára is jelentősen emelkedett. Ezt a pékségek többsége már nem tudja a jelenlegi árakon kigazdálkodni. Idén már több mint 60 pékség jelentett csődöt.
A pékségek többsége már felérte tartalékait. Többségük már most megkezdte a tárgyalásokat a kereskedőkkel az áremelések miatt. Ahhoz, hogy ne legyenek veszteségesek, legalább 20%-os áremelést kell elfogadtatniuk a boltokkal.
Nincs más lehetőségük a pékeknek. Vagy tönkre mennek, vagy bezárnak. Az előző években 1800 pékségből 1300 pékség maradt már csak. Ez a tendencia tovább fog folytatódni.
Ebben a szolnoki pékségben viszonylag drágább kenyeret sütnek. A 20%-os áremelésre azonban gondolni sem mernek. a vevők elpártolnának, mondják. Ők 10% körül emelnek majd.
Hol tud az ember spórolni a hasán? Úgyhogy valószínű, hogy egy kicsit érezhető lesz a keresleten.
A pékségek külön-külön tárgyalnak a boltokkal, de az áremelés február 1-től már érezhető lesz.
Élelmiszerből, mindenből kevesebbet veszünk. Eddig se vettünk sokat, de ezután nem még annyit sem.
A Pékszövetség szerint kemény viták várhatók majd a pékségek és az üzletek között.
A kéményseprés kivételével minden közműdíj az infláció felett drágulhat jövőre Budapesten. A fővárosi közgyűlés adásunk kezdetéig csak a távfűtési tarifaemelési javaslatot hagyta jóvá.
A közgyűlés idei utolsó ülésére beadott tervezet szerint a prognosztizált 6,2%-os inflációnál jóval nagyobb mértékben, csak nem 10%-kal drágul a szolgáltatások többsége. Üdítő kivétel a kéményseprési díj, ami a tervek szerint 5,4%-kal emelkedik. A vízdíj viszont 9,8%-kal, a csatorna használat 9,4%-kal, a szennyvízszippantás 9,6%-kal, a személydíj 8,4%-kal, a temetkezési díj pedig 8,1%-kal drágul. Az előterjesztés szerint a BKV tarifák átlagosan az infláció kétszeresével drágulnak, ami a VEKE szerint könnyen visszaüthet.
A bevétel 4%-kal fog nőni, míg a jegyáremelés 14%-os lesz. Ez azért van, mert nagyon sokan nem fogják kifizetni a drágább jegyeket, blitzelni fognak, vagy akinek megéri, az autóval fog inkább közlekedni.
Még nagyobb mértékben 37%-kal kell többet fizetniük a budapestieknek a távfűtésért januártól, amelyet ráadásul egy további 8,4%-os emelés követhet áprilisban.
Megszűnt a jogsértő helyzet Budapesten, a fővárosi közgyűlés ugyanis megszavazta Demszky Gábor helyettesét, Hagyó Miklóst. A szocialista politikus a város üzemeltetésért felel egyelőre egyetlen főpolgármester helyettesként.
Némi túlzással szünet nélkül tartott a szünet a fővárosi közgyűlésben, ahol az ülésezést többször kellett félórás frakciószünetekkel megszakítani. Az MSZP-SZDSZ-nek ugyanis egy átszavazás miatt nem volt meg a többsége annak a kormánypárti javaslatnak a megszavazásához, amely a közgyűlés helyett a bizottságokhoz utalná a fővárosi közműcégek vezetőinek kinevezési jogát. Ezt követte egy újabb félórás szünet, amikor már az új főpolgármester helyettesről, Hagyú Miklósról dönthettek a városatyák.
A személyében garanciát látok arra, hogy a közös koalíciós programot meg tudjuk együtt valósítani. Tapasztalt, fiatal, lendületes politikus, határozott, a reformoktól meg nem riadó, hatékony, szakszerű lépéseket várok el tőle.
Hagyó Miklós egyhangú megválasztását követően a közgyűlés döntött arról, hogy a korábbi 22-ről 15-re csökkentik a bizottságok számát. Határoztak arról is, hogy 7 tanácstok is működjön ebben a ciklusban az önkormányzatnál.
Ezzel a témával is foglalkozik a ma esti Közbeszéd című műsorunk. Az egymással versengő politikai erők összefogására szólított fel Gyurcsány Ferenc, a miniszterelnök a kormány és az önkormányzatok közötti egyeztető fórum budapesti alakuló ülésén vett részt.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hangoztatta, a kormány tiszteletben tartja a helyhatóságok önállóságát, de a településeknek is tiszteletben kell tartaniuk a kormány egész országra kiterjedő felhatalmazását.
A kormány számára az önkormányzatok az egyik legfontosabb, kiemelt jelentőséggel bíró, de természetesen nem egyetlen társadalmi közleti partnert jelentő világot képezik.
Az önkormányzati egyeztető fórum az ülésen egy munkatervet fogadott el. Ez szerint jövőre tárgyalnak majd egyebek mellett a kistérségek helyzetéről, az intézményrendszer és a közszolgáltatások korszerűsítéséről, a 2008-as költségvetés és az új Magyarország fejlesztési terv önkormányzatokat érintő tételeiről is.
Két órás figyelmeztető sztrájkot tartanak holnap a tanárok országszerte. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének felhívásához csatlakozó iskoláknak erre az időre is gondoskodniuk kell a gyerekfelügyeletről.
A hét elejéig több mint 400 intézmény jelezte, hogy dolgozói részt vesznek a sztrájkban. A PDS azt követeli, hogy a kormány vonja vissza azokat a rendelkezéseket, például a kötelező óraszámok emelését, amelyek szerintük 15-20 ezer pedagógus elbocsátásához, illetve sok helyen az oktatási intézmények bezárásához vezethetnek.
A mi követeléseink tehát a társadalom érdekében hatnak, hogy maradjon meg, maradhasson meg a jelenleg ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre és minősége.
Az oktatási tárca államtitkára azt mondta, a követelések egy része például az adminisztráció csökkentésére már megvalósult, A többinek a teljesítése viszont a költségvetés szűkössége miatt nem lehetséges.
Az biztos, hogy a kormány nincs abban a helyzetben, hogy annak több pénzt adjon, aki jobban kiabál, aki hangosabban kiabál, erőszakosabban próbálja érvényesíteni az érdekeit. Ugyanakkor minden tárgyalásra nyitottak vagyunk.
Az államtitkár szerint elsősorban a költségvetés kisebb belső tartalékainak átcsoportosítása lehetséges, illetve a pedagógusok foglalkoztatásával összefüggő kérdésekben lehetnek kompromisszumra jutni.
Megjelent a felsőoktatási felvételi tájékoztató 2007. Jelentkezni február 15-ig lehet jövőre is, de a mester és kiegészítő képzések esetében ez a határidő március 15-e. 2007-ben három helyre lehet majd beadni a jelentkezést, ennek díja 9000 forint. A fejlesztési rész hozzájárulás pontos összege csak a tájékoztató január végi pótkötetéből derül ki. Ennek oka, hogy bár a felsőoktatási törvény szerint az alapképzés tandíja 105.000 forint, ettől azonban az adott intézmények plusz-minusz 50%-ban eltérhetnek. Döntést a konkrét összegről január végén hoznak. Az MSZP azt kéri a kormányzattól, ne szüntesse meg a felsőoktatási intézmények levelező és esti tagozatán tanulók utazási kedvezményét. Török Zsolt képviselő szerint az utazási kedvezménynél figyelembe kell venni az érintettek szociális körülményeit és munkaerőpiaci helyzetét is. Hozzátette, nem tartja kizártnak, hogy a kedvezményt a főiskolai, egyetemi konzultációk és vizsgák időpontjához kössék. A köztisztviselők és közalkalmazottak szakszervezete több aggályt fogalmazott meg a január 1-én életbe lépő teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatban. Fehér József főtitkár szerint ugyanis objektív értékelési rendszer nélkül például nem lehet azt sem megállapítani, hogy ki jogosult és ki nem az évvégi jutalomra. Szelei Gábor személyügyi államtitkár tegnap közölte, jövőre akár fizetésük dupláját is megkaphatják évvégi jutalomként a magas színvonalon és kiemelkedően teljesítő köztisztviselők. Miről lesz szó a két napos, pár perccel ezelőtt kezdődött EU csúcson Brüsszelben? Mindjárt kiderül, most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Kábeltelevíziós szolgáltatások. Az Európai Bizottság bíróság elé citálja Magyarországot. Diana tragédiája. Megerősítették, baleset okozta a Velci hercegnő halálát. Légvezeték lopás. Több 10 milliós kárt okoztak a bűnözők Baranyában. Bíróság elé citálja Magyarországot az Európai Bizottság, amiért nem számolta fel a kábeltelevíziós szolgáltatásokra vonatkozó korlátozásokat. A magyar parlamentnek ugyanis mindeddig nem sikerült úgy módosítani a médiatörvényt, hogy az uniós előírásoknak megfelelően a kábeltévés szolgáltatók a lakosság több mint egyharmadához eljutathassák szolgáltatásaikat. A kormány szóvivő úgy reagált a brüsszeli bejelentésre, hogy jelenleg is tart az ötpárti egyeztetés a médiatörvény módosításáról. Brüsszelben ezekben a percekben kezdődik az Európai Unió állam és kormányfőinek csúcs találkozója, amelynek egyik fő, de legalábbis nagyobb érdeklődést kiváltó napirendi pontja az unió bővítése. A tagállamok megvitatják majd azt a bizottsági javaslatot, amely új alapokra helyezné az új tagok felvételét. Vonalban van brüsszeli tudósítónk Baracka Eszter. Szervusz!
Szervusz Miklós, köszöntöm a nézőket!
Pár napja még két ország állt közel a csatlakozáshoz, Horvátország és Törökország. Ez utóbbival azonban a külügyminiszterek döntésének értelmében részlegesen felfüggesztették a tárgyalásokat. Erről lesz-e szó várhatóan?
Nos, Törökországra várhatóan nem fordítanak majd sok időt az állam és kormányfők, éppen a külügyminiszterek hétfői megegyezése miatt várhatóan jóvá hagyják majd azt a döntést. Ami pedig Horvátországot illeti, Zágráb minden bizonnyal dicséretet kap majd a szokásos felhangokkal, ugye, hogy a reformokat folytatni kell. Egy biztos, amit nem fog kapni, az a céldátum, hogy mikor csatlakozhat az Európai Unióhoz, hiszen az is cél, legalábbis most ennek a mostani tanácskozásnak a célja, hogy ezt a jövőben ne adják meg a tagjelölteknek. Egészen meg fog változni az uniónak a bővítési gyakorlata, ez már biztos.
Eszter, a bővítés mellett szó lesz még az alkotmányról is, ezzel kapcsolatban mire lehet számítani?
Nos, jelenleg annyit tudni, hogy a januárban hivatalba lépő német elnökség egyik legfőbb feladatául tűzte ki az alkotmány megmentését. Az EU legnagyobb tagállamáról van szó, növekvő gazdasággal, nagy koalícióval, és elemzők szerint ez azt jelenti, hogy a siker sem kizárt. Azt azonban nem tudni jelenleg, hogy milyen formában, tehát hogy a jelenlegi alkotmányt fogadtatnák el, vagy darabokra szedik. Egy biztos, jelenleg annyit tudunk, hogy júniusra szeretnének valamilyen eredményt elérni.
Eszter, köszönöm szépen a bejelentkezést! Egyenes beszédre és határozott állásfoglalásra van szükség az EU bővítési politikájában, mondta Brüsszelben Orbán Viktor. A Fidesz első embere az Európai Néppárt alelnökeként azon a tanácskozáson vett részt, ahol az unió konzervatív vezetői egyeztették álláspontjukat a csúcs előtt. Orbán Viktor szerint ideje véget vetni a Törökországnak tett fedezet nélküli átgondolatlan ígéreteknek, Horvátországnak pedig egyértelmű pozitív jelzést kell adni a tagsággal kapcsolatban. Ez a térség stabilitása miatt is fontos.
Szerbiában választások lesznek, és hiába próbálnak az Európai Unió vezetői gesztusokat kitalálni, meg formuláknak, amivel bátoríthatják Szerbiát. Szerbiát egyetlen módon lehet bátorítani a demokratikus változásra és az európai elkötelezettségre. Ez pedig Horvátország példája. A szerbeknek megvan a magukhoz való eszük, és pontosan tudni fogják, hogyha az Európai Unió úgy bánik Horvátországgal, ahogy most bánik, akkor hogyan fog majd bánni Szerbiával.
Solyom László szerint az európai integráció megrekedt a jogtechnika és a gazdasági követelmények szintjén. A katolikus egyház és az MTA konferenciáján a köztársasági elnök angol nyelvű előadásában arról beszélt, hogy egy közös szellemi alap létrehozásához Magyarország elsősorban az emberi és a kisebbségi jogok, illetve a környezet védelmének hangsúlyozásával járulhatna hozzá. Az államfő kijelentette, a nemzetiségi közösségeknek a vallásos hit megélésében is joguk van az anyanyelv használatára. Az MDF szerint a kormány a határon túli politika eddigi intézményrendszerének felszámolására törekszik. Almási Kornél kifogásolta a Máért és a határon túli magyarok hivatalának megszüntetését, illetve a támogatások elosztását végző alapítványok beolvasztását. A politikus úgy véli, mindez a területekre szánt források drasztikus csökkenését készíti elő. Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciójának tagjai közös nyilatkozatban álltak ki a hazaárulással és kémkedéssel gyanúsított távközlési és információs miniszter mellett. Az RMDSZ ügyvezető alelnöki posztját is betöltő Nagy Zsolt neve a romániai nagyprivatizációs botrány során merült fel, amelyben eddig 4 személyt tartóztattak le azzal a gyanúval, hogy bizalmas gazdasági információkat játszottak át külföldi érdekcsoportoknak. A romániai magyar honatják emlékeztettek rá, hogy az utóbbi időben súlyos politikai támadások érték az RMDSZ több tisztségviselőjét is, a tárcavezetőt politikai játszma járulékos áldozatának tekintik. Ma teszi le hivatali esküjét az ENSZ új főtitkára, a Kofi Annant váltó dél-koreai Ban Ki-moon január 1-től lép hivatalba. További külpolitikai híreink következnek.
Megalapozatlanok a Velszi hercegnő halálával kapcsolatos összeesküvési állítások, közölte Lord John Stevens, a Scotland Yard volt főparancsnoka. Lord Stevens ezzel legyöntetően cáfolta azokat az összeesküvési elméleteket, amelyek szerint Diana és akkori barátja Dodi Fayed a brit titkos szolgálat merényletének áldozata lett, és megerősítette a francia vizsgálat eredményét, amely már 3 évvel ezelőtt szintén balesetnek nyilvánította a történteket. A brit vizsgálat vezetője kijelentette azt is, a Velszi hercegnő nem volt terhes a baleset pillanatában, és a vizsgálat során bizonyosságot nyert, hogy a baleset előtt Dodi Fayed nem jegyezte el Dianát. Magyar narancsszedőket szedtek rá Spanyolországban. Egy magyarországi munkaközvetítő szervezésében csaknem 80-an utaztak Valenciába, de közülük 35-40-en már vissza is tértek, mert munkaszerződés nélkül és az ígértnél jóval alacsonyabb fizetéssel foglalkoztatják őket. A barcelonai főkonzulátust eddig 4 megtévesztett magyar munkavállaló kereste fel. A szlovákiai kórházakban több mint 6000 kórházi ágyat kell megszüntetni jövőre, igaz, egyetlen kórházat sem ítéltek teljes bezárásra. Az előkészítés során vizsgálták az adott kórházi osztály ágyainak foglaltságát, a kórházi ápolás átlagos hosszúságát, illetve azt, hogy mennyit kell utazni a szóban forgó kezelés eléréséhez. Az általános és ideggyógyászati osztályok ágyainak kihasználtsága 76% felett van, míg a tüdőgyógyászati részlegeknél ez alig haladja meg az 54%-ot.
A magyarok külföldön elkövetett bűncselekményei után behajtható lesz a pénzbüntetés az Európai Unió területén, jelentette be az erről szóló kormánydöntés Deng Szemese. A kormányszóvivő hozzátette, ugyanez érvényes a Magyarországon külföldiek által elkövetett bűncselekményekre is. Pár nap alatt több kilométernyi légvezetéket loptak el Baranya megyében. A rendőrök feltételezése szerint vélhetően ugyanaz a csoport járhatta végig az ormánsági településeket. Kémes és Sámot között a vasúti fénysorompó néhány napra működésképtelenné is vált, de a távközlési cég kábeleit sem kímélték a tolvajok. Az okozott kár a hírek szerint több 10 millió forintra tehető. Egy egész kapitányságnyi rendőr szerel le idén Somogy megyében. Összesen 140-en távoznak a testülettől. Ez a szám az előző években megszokottnál magasabb, ismert el Híradónknak a megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Bíró Gábor elmondta, az állomány átlag életkora 28 év körüli, az idősebbek inkább már a nyugdíjazást választják. Információink szerint egyébként amiatt, mert attól tartanak, elvesztik megszerzett jogaikat, például a korkedvezményes nyugdíjba menetel lehetőségét is. Az igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség idén is több kitüntetést adományozott. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának tiszteletére emlékzászlót adtak át a Nagy Imre Múzeumnak. Elismerést kapott a Duna Televízió is azért a hírvivő szerepért, amit betölt a világ magyarsága érdekében. Az 1956-os lovagkeresztet Cselényi László a csatorna elnöke vette át, a Hűség a hazához díjat pedig Komezsánszky György alelnöknek ítélték oda. Nívódíjat kapott a Duna Televízió híradója. Az elismerést a közszolgálati médium karácsonyi ünnepségén a Budai Táncszínházban adták át tegnap este.
Színvonalas munkájáért nívódíjat kapott a híradó, különös tekintettel a szeptemberi-októberi események bemutatására, az Országos Rádió és Televízió Testület által is elismert különkiadásokra.
Köszönöm szépen a Duna Televíziónak és a híradósoknak.
Külön elnöki jutalomban részesült a híradó két műsorvezetője, Szöllősi Györgyi és Varga Edit. Decemberben a Duna Televízió nem csak a karácsonyt és munkatársait, hanem önmagát is ünnepli.
Nem csak karácsony jön, hanem a mi születésnapunk is, 14 évesek leszünk ilyenkor. Hát a katolikusok különösebben nem szállnak szemén, de a reformátusok például konfirmálnak, a gyerek megkapja az első személyét, de mi ezen már túl vagyunk. Az én képzeletemben a jászolban mindig ott van a Duna Televíziónak is egy ilyen kicsinyített mása.
A híradó mellett egyéni nívódíjat kapott a Duna Televízió több munkatársa, Deák Edit, Hanák Gábor, Hollós László, Kulics Ágnes, Majc Gábor, Németh Árpád és Serfőző Krisztina is.
Ez volt a híradó ma estére, következnek a sporthírek, a stúdióban már Kelemen Zsolt várja önöket. Szerbusz Zsolt, mik a sportvilág mai hírei?
Szervusz Miklós, köszöntöm a nézőket. Várhidi Péter maradt a szövetségi kapitány, erről döntött ma a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége. A Barcelona is bejutott a labdarúgó klubvilágbajnokság döntőjébe Japánban. Már csak másfél percet kell várni a részletekre.
Köszönöm szépen. A sport után pedig következik majd a váltó Serfőző Krisztinával, aki szintén ott van a stúdióban. Szervusz Krisztina, nálatok miről lesz szó ma?
Szervusz Miklós, üdvözlöm szeretettel a kedves nézőket! Nálunk az Európai Parlament jóvá hagyta a 2007-es uniós költségvetést, mármint a váltó beszámol erről a hírről. Eszerint több mint 116 milliárd euró áll majd az unió rendelkezésére. Összehasonlításképpen egyébként ez nem éri el a 27 tagú EU nemzeti jövedelmének 1%-át. Arra a kérdésre is kerestük a választ, esély vagy inkább veszélye a magyar gazdaság számára Románia és Bulgária csatlakozása az Európai Unióhoz. Továbbá számot adunk Magyarország legdinamikusabban fejlődő kis és közepes vállalkozásairól. A részletekkel fél hét után pár perccel várom önöket. A szót Miklós.
Krisztina, köszönöm szépen, mindenről tehát a váltóban. Előtte azonban sporthírek és időjárás jelentésén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
Jó estét kívánok! A Magyar Labdarúgó Szövetség mai sajtótájékoztatóján egy roppant fontos bejelentésre került sor.
Nagyszerű pályaépítési tervekről is szó esett a sajtótájékoztatón, de a legfontosabb bejelentés az volt, hogy 2007. december 31-éig a válogatott szövetségi kapitánya Várhidi Péter lesz.
Egyértelműen az volt mellette, hogy nagyon jó mutatkozott be a Kanada ellen. Van egy évünk, ahol ezt az irányvonalat lehet követni. A gazdasági lehetőségeinket is figyelembe vettük, hangsúlyt szeretném, hogy ezt a döntést hoztuk.
Semmiképpen nem könnyebbültem meg, hiszen most jön a neheze. Abból indultam ki, és most is azt mondom, hogy a magyar futballnak van jövője. Nekem meggyőződésem, vannak tehetségeink, vannak tehetséges fiatal játékosaink. és hát remélem, hogy nem fogjuk őket elrontani, mivel a mai idősebb generáció, most itt nem akarok szándékosan nevet mondani, sajnos együttesen nem tudott már eredményt produkálni, ezért feltétlenül a fiatal tehetségek felé kell fordulni, de hát azért abban a csapatban is voltak olyan játékosok, akik tudásukkal és a mentalitásukkal, a hozzáállásukkal tudnak segíteni nekünk.
Itt hívom fel figyelmüket a holnap reggeli Sport Expressre, hiszen Menczer Tamás kollégám a régiói szövetségi kapitánnyal, Váridi Péterrel beszélget. Kedd délelőttől háromnapos edzőtáborba vonult a Róth Antal vezette U20-as labdarúgó válogatott. A keret tagjai a távlati tervekkel ismerkedhetnek meg Dunavarsányban.
Az U20-as válogatott többek között az olasz és a horvát fiatalokat is megelőzve vezeti csoportját az Alpok-Adria kupában, és jövő tavasszal az első hely megtartása lesz a cél.
Nem túl sok játékos fordult meg a három mérkőzés alatt a keretben, éppen azért most azt szeretük volna, hogy a bővebb kerettel ismerkedjünk meg, és játék lehetőséget biztosítsunk nekik.
A csapat tagjai 2007 őszétől 21 éven aluliakként fogják folytatni.
Nagyon bízom benne, hogy a 2007 szeptemberében kezdődő selejtező sorozatra elmondhatjuk azt, hogy versenyképesek vagyunk, és bárki ellen fel tudjuk venni a küzdelmet a továbbjutás érdekében.
A tavaszi tabellát vezető Budapest Honvéd csapata ellen 3-0-ra győztek Róth Antal tanítványai.
Szombaton elindul Brazíliába a magyarországi kisebbségi labdarúgó válogatott, ahol jelentős nemzetközi tornán vesz részt.
Brazíliában a fekete gyöngyszem, azaz Pelé is fogadja majd a magyar kisebbségi és cigány válogatottat, melynek kiutazásához jelentős összefogásra volt szükség.
Voltak olyan segítőink, mint a Kozma atya, hozzá hasonló Németh Laci bácsi, Benkő Laci bácsi, ez azért mellénk álltak. Azok, akik tényleg tudják, hogy ilyen fontos az, hogy a cigán válogatott, az a kisebbségi válogatott működőképes legyen. De én nem azért viszem őket, hogy kirándulni menjenek, azért, hogy a magyar színeket, Magyarországot tudják úgy képviselni, mint ahogy kell képviselni, az, hogy hazájukat képviselik. És egy tisztességes eredményt szeretnénk elérni a São Paulo-i világkupa győztesen.
Európa képviselője sem botlott a Japánban zajló labdarúgó klubvilágbajnokság elődöntőjében.
Ahhoz, hogy az FC Barcelonának papírja, pontosabban kupája legyen arról, hogy a világ legjobb klubcsapata, le kellett győzni a Klub Amerikát. Az izlandi Gudjonsen fia a Barca legfiatalabb csapatában ontja gólokat, és nagy jövője lehet a klubnál. Addig is ott a papa, aki már a 11. percben megszerezte a vezetés csapatának. Utána az a Márquez vette be az Amerika kapuját, aki hazája Real Madridjának apostrofálta az ellenfelet. Elhihetjük Márquez állítását, bár a bizonyítékot a második félidőben sem láttuk. A 65. percben Ronaldinho lőtt gólt, majd a vége előtt nem sokkal Deco lába sült el. 4-0-ra győzött a Barcelona, a döntőben az Internacional vár a BL címvédőre.
Az esti közbeszéd után várom önöket a Nap sport összefoglalójával, a viszontlátásra.
Geomagazin. A világ ezer arca. Geomagazin. A tudás öröme.
Döntsön jól, válassza a legjobbat! Szilveszteri show és bál az Operában. Ünnepi gundelvacsora, bódító koktélvarás, táncmulatság hajnalig. Boldog új esztendőt!
Tiszteltel köszöntöm Önöket! Egészen vasárnap délutánig nem lesz számottevő változás időjárásunk jellegében. Folytatódik tehát a borongós, párás, tartósan ködös idő, körcitálással, ónos körcitálással és minimális mennyiségű napsütéssel. Aztán vasárnap délután megérkezik ez a gyenge hideg front, de ahhoz elegendő, hogy felszaggassa a köttakaró nagy részét, és így aztán majd kisüt a nap. Bár időnként erősen megnövekszik, akkor a felhőzet és szórványosan várható zápor, később egy-egy hózápor, meg megerősödik az északnyugatira forduló szél, de hosszú idő óta először már némi napsütésben is reménykedhetünk. Egyébként a hőmérséket a magasban továbbra is meleg fölöttünk, vagy magas fölöttünk, és ebből a hidegfrontból érkezik majd hozzánk valamikor vasárnap délután környékén egy kisebb hullám. Az előttünk álló éjszaka azonban még alapvetően borongósnak, párásnak, ködösnek ígérkezik. Többfelé várható köccitálás, senként ónos köccitálás, és bizony elég hideg lesz, mínusz 3 plusz 2 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséklet. Holnap délután lassan-lassan szűnőben lesz a köd, de tartósan megmarad a Kárpát-medence nagy részén. Délután is lesznek még mindig tartósan ködös területek, másutt azonban a köd egy része megszűnik, sőt esetleg nagyon rövid időre még a nap is előbukkanhat. Gyenge marad a légmozgás, a holnapi csúcshőmérséklet általában 1-7 fok között várható nagyjából ilyen területi eloszlásban. Fronthatásra nem kell számítaniuk az erre érzékenyeknek. Aztán a következő napok meghozzák a változást, a szombat még nem, akkor még alapvetően borongós, párás, ködös, nyírkos időre számítunk. Erős lesz ismét az éjszakai lehűlés és mérsékelt a nappali fölmelegedés. Aztán vasárnap, mint említettem, délután megérkezik ez a gyenge hidegfront, fölszakítja a köttakarót, sőt még a felhőzetet is, és hétfőn tipikus változóan felhős időből várható, kissé erősödő nappali fölmelegedéssel. Kérem végezetül tekintsét meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Steinheim, Észak-Rajna-Vesztfáliai kisváros. Augusztus végén 5 ország részvételével testvérvárosi találkozót rendeztek itt. A film egy finn, lengyel, német, olasz és magyar város Sziget-Szent Miklós együttműködéséről szól, amelyet az Európai Unió is támogat. Megismerhetjük belőle a települések ígéretesen bővülő kulturális és gazdasági együttműködését, és az észak-német tájegység természeti és történeti emlékeit is. Vannak vidékek. Steinheim és testvérei. Vasárnap délután 4 órakor a Duna Televízióban.